Sziasztok! Ez itt a Pápai Vizeken Podcast Bíró Krisztinával és Mátó Zsomborral. Mai vendégünk dr. Osztiel Zoltán, belvárosi plébános, akit a homoszexualitás és egyház kapcsolatáról kérdezünk. Az atyát tavaly augusztusban ismertük meg a Hír TV Civil Kör című műsorából, melyben többek között a következőket mondta.
Ugye az én gondolatom rögtön az volt, hogy egyrésztről kikérem magamnak, hogy a magyar zászló mellé odarakják a buzi zászlót. Ne akarjuk a normalitás alternatívájaként föltüntetni a beteg életformát, vagy a torzó életformát. A másik az, hogy ha a Pride zászlaja ott van, akkor miért nincs ott, de ne tegyék oda egy, nagyon szépen kérem, ne tegyék oda egy sorba, de ha már így van, akkor miért nincs ott a vatikáni zászló.
Tisztában vagyunk vele, hogy ez egy kiragadott idézet, de mivel a műsorban senki nem kérdezett vissza, mi most nyitnánk egy új irányt, és ott kezdenénk, ahol legutóbb abban maradt ez a gondolat. Lehetséges, hogy valaki szívében egymás mellett lobogjon a Vatikán és a buzi zászló?
Igen, tehát azt szeretném mondani, hogy ne itt kezdjük el az erről való közös gondolkodást vagy beszélgetést. Ugyanis ez már az, hogy visszaütöttek. Nem verekedésről van szó, félreértés, ne essék. De nem itt kell elkezdeni, mert a kérdésnek a gyökere nem ebben van, hanem abban van, hogy először is hogyan értékeljük magát a homoszexualitást, mint jelenséget. Hogyan viszonyulunk azokhoz, akik homoszexuálisok? És mi a viszonyunk ahhoz a propagandához, vagy ideológiához, amelyik ebből egyfajta prést csinált bizonyos társadalmi körökkel vagy szemlélettel szemben. Ugyanis nyilvánvalóan nem mi vagyunk azok, akik provokálunk. És semmilyen módon nagyon szépen kérem, hogy ne mossuk össze a homoszexuális embertársainkkal való kapcsolatunkat és a homoszexualitással, mint jelenséggel való viszonyunkat. A kettő lényeges különbséget mutat. Ugyanis nekem is vannak kedves tanítványaim, családjaim, ahol ez a jelenség, ez ott van. Tehát nekem is vannak homoszexuális tanítványaim, meg olyan, akiket lelkivezetésben részesítek. És vannak olyan családok, ahol ez jelen van, és hát nem kell mondanom, hogy milyen fájdalmat okoz az, hogyha erről mondjuk szülők tudomást szereznek, hogy a gyermekük ilyen irányultságú. Tehát ilyen módon soha senki nem mondta, hogy a homoszexuális embereknek a méltóságát, azonos méltóságát kétségbe vonjuk. Senki nem vonta kétségbe soha az ő személyi méltóságukat, és azt, hogy mindenkinek az irányultsága, az a sajátja. Itt nem ez a probléma. A probléma az, hogy hogyan viszonyulunk a homoszexualitáshoz, illetve hogyan viszonyulunk ahhoz az ideológiához, amelyik megpróbálja úgy föltüntetni ezt az irányultságot, ezt a kifejezést szokták használni, mint mondjuk a heteroszexuális szentségi házasságban élő pároknak az életformáját. Tehát a minden egyenlő ideológiáját kell visszautasítsuk. Mert kérdezem én, ugye egy házasságban élő elkötelezettségben egymásért élő, mondjuk szentségi házasságban élő pár életformája. Egy bejegyzett élettársi kapcsolatban élők. Egy homoszexuális viszonyban lévők, vagy egy éppenséggel szingli életformát, vagy kényszerűségből egyedül megélt életet élnek, vajon ez mind egyenlő? Ez mind egyforma, mert ugye a csúsztatás éppen ebben van. Mit nevezünk egyformának, és mit nevezünk egyenrangúnak? Ugye egyenrangúságról, vagy egyformaságról ezekben az esetekben nem beszélhetünk. De mondjuk, ha a személyi méltóságról van szó, akkor az természetesen minden teremtett személy esetében valóban azonos. Ne mossuk össze, nagyon szépen kérem, ezeket a jelenségeket, és ne engedjük azt, hogy ideológiát csináljanak abból, hogy ez mindegyenlő. Nem az.
És ha nem egyenlő, akkor én jól értem most abból, amit mondasz, hogy a szentségi házasság például az egy magasabb szintű megélése akár a hitéletnek, akár az emberi mi voltunknak, vagy isteni, Istentől származó rendeltetésünknek, mint mondjuk például egy szingli életforma.
Nem magasabb rendű a személy, de magasabb rendű életforma. Igen, természetesen, ezt ne, megint csak ne keverjük össze. Igen, nem azonos rangú, rendű, méltóságú az az életforma, amit egy elkötelezettségben egymásért élő kétnemű ember él, vagy egy olyan valaki, aki mondjuk tudatosan vállalja azt, hogy ő egyedül akar élni.
Az egyház, ha most jól értem a kúrens katolikus tanítást, akkor azt mondja, hogy a homoszexualitás önmagában nem bűn, viszont megélni ezt és gyakorolni a homoszexuális aktust, az viszont bűn, ezért az egyház az egyedül létre hívja meg a homoszexuálisokat, ami, tehát hogy maradjanak egyedül, erre hívja meg őket, ami teljesen szembe megy azzal, amit az előbb mondtál tulajdonképpen.
Uh-huh. Nem szó sincs arról, hogy egyedül valóságra hívja meg, vagy kényszeríti ugye a homoszexualitással rendelkező, vagy ezzel a hajlammal rendelkező ember. Erről nincs szó. Tehát mi nem akarunk diktálni senkinek, hogy ő hogyan élje a maga életét. Ez mindenkinek a személyes szabadságától függ, és attól függ, és abban tiszteletben kell őt tartani. Tehát mindenkinek joga van homoszexuális kapcsolatban élni, csak arra szeretnénk rámutatni, hogy ez nem a természetrendje szerint való, és nem jövőt készít. Tehát szó nincs arról, hogy az emberek milyen módon ragaszkodnak egymáshoz, vagy fordulnak egymáshoz, vagy próbálják egymást segíteni, ebben az egyház nem diktál. De a természet rendjét viszont komolyan veszi.
Ha arról beszélünk, hogy mi a természetes és mi nem természetes, akkor egy homoszexuális ember számára az ő homoszexuális irányultsága az természetes. Tehát az ő fogalmai szerint ez így van jól. Tehát számára ez a normális. Na most, hogyha a természetességet szeretnénk megélni, akkor az ő természetességét miért nem élheti meg?
Igen, itt megint összekeverjük azt, amiről az előbb beszéltünk, hogy létezik az individuum, és létezik az egyetemes törvény, vagy egyetemes természet, vagy szabály. Tehát azért ne felejtsük el, hogy van egyfajta objektív rendje az életünknek. És a liberalizmus pont ezt vonja kétségbe, hogy csak az én létezik, és én vagyok magamnak a törvénye, vagy létezik egyetemes törvény, igazság, tehát van-e abszolút igazság, és létezik-e egy objektív természetes rend, amihez mindannyiunknak igazodni kell. Ez az alapvető kérdés, és ez visszavezethető végső soron az Isten kérdésre. Tehát létezik-e egy olyan abszolút igazodási pont, amihez, akihez, mert itt valójában valakiről van szó, mindannyiunknak igazodni kell, és aki ennek a világnak az alaptörvényeit is meghatározta. És itt most visszanyúlunk akkor a teremtettségünk kérdésére, alapvető kérdésére. Tehát, hogy a világunk és benne az emberi természetünk általános egyetemes érvényű törvényeit a teremtő határozta meg, tehát egy magasabb rendű rendcsináló, vagy pedig mi mindannyian egyénileg határozzuk meg azt, hogy mi a rendjén való, vagy mi az, ami a természettel szembe megy.
És ezek az objektív igazság, az egyetemes törvény, ez ennek az alapját a Biblia szolgáltatja, gondolom. És hogy az lenne a kérdés, hogy tehát akkor ez szerint a homoszexualitás az egy bűn, és az egy borzasztó dolog, és szembe megy a teremtéssel, ezt mondod.
Mert annak megélése.
Én ezeket a kifejezéseket nem használtam, vigyázz, mert ugye abban a pillanatban, hogy te számba akarod adni azt, hogy ez egy borzasztó, én ezt nem mondtam. Én azt mondtam, hogy ez egy olyan jelenség.
Egy torzó életforma.
Ami nem a természet rendje szerint való, így van.
De ez hol van a Bibliában?
Rögtön az első lapokon ott van, mindjárt a Teremtés könyve második fejezetében, ez a Biblia első könyve. Ebben azt mondja, ugye a Szentíró, hogy az Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, férfinak és nőnek teremtette. Pont. Az ember tehát férfi és nő. És utána szerepel az a kulcsmondat, hogy ezért az ember elhagyja atyát és anyját, feleségéhez ragaszkodik, vagy csatlakozik, és a kettő testben egy lesz. ez az abszolút kiindulási pont számunkra. Ez föltárja az Isten teremtő tervét, és azt a rendet, amit ő meghatározott, tehát, hogy az ember kétféle, férfi és nő, és a kettő összetartozik, és a kettőnek az összetartozásából és egymás iránti elkötelezettségéből fakad az, hogy az élet tovább bontakozik. Ez ott van a Szentírásban.
És mit gondolsz arról a liberális biblia értelmezésről, amit itt már talán pedzegettünk is, hogy hát az is írva van ugyanabban, vagy aztán az első fejezetben van, hogy nem jó neki egyedül lennie, és ezért teremtek hozzáillő segítőtársat, és hogy ha úgy vesszük, akkor explicite itt nincs kimondva, hogy csak a férfi nő az, ami működik, és Ádámnak Éva volt a hozzáillő segítőtárs, de mi van, hogyha itt van egy keresztény érzületű ember, akinek adott esetben együtt egymás mellett lobog a Vatikán és a buzizászló, amire ugye még nem tértünk vissza, de majd lehet, hogy rátérünk, és ő azt mondja, hogy jó, de nekem a hozzáillő segítő társam az nem egy nő lesz, hanem egy férfi, vagy egy leszbikus keresztény, aki azt mondja, hogy nekem nem egy férfi, hanem nekem egy másik nő lesz a hozzáillő segítő társ, és nekem nem jó egyedül lennem, és van egy hozzáillő segítő társam, de mégis nekem emiatt bűntudatom kell, hogy legyen, én nem élhetem meg a szerelmemet vele, mert azt tanítja nekem az egyházam 6 vagy 7 passzus alapján, hogy ez nem fog menni.
Igen, tehát ugye először is tisztázzuk a dolgot. Ugye számunkra azért létezik egyfajta rend, amire ha magunkra tekintünk, akkor ezt látjuk. Másrészt megint ne keverjük össze azt, hogy hozzáillő társ, az a Szentírás szerint, és a teremtés rendje szerint, és annak a gyümölcse szerint, az a férfi és a nő, ők illenek egymáshoz. Két férfi és egy két nő ugyanabban az értelemben, ahogy egy házastárs pár összeillik, nem illenek össze. Tehát ne csúsztassunk. Az a baj, hogy mindig csúsztatunk. Hozzáillő társ, nem hozzáillő társ. A hozzáillő társ, egy férfi, ez egy nő. Egy nő, ez pedig egy férfi. Nem ugyanilyen módon illik hozzá két férfi egymáshoz, vagy két nő egymáshoz. Ezt nagyon szeretném elmondani. Csináltam annak idején egy, és majd ezt komolyan szeretném publikálni, egy olyan táblázatot, ahol ott vannak a hagyományosan a keresztény kultúrkörben használt fogalmak, ilyen például a szabadság, a demokrácia, a család, a szolidaritás, és stb. 38 ilyen fogalom, és hogy mivé torzította a balliberális ideológia ezt. És akkor most mindjárt nézzük a család fogalmát, vagy a házasság fogalmát. Most a családra, ugye, ahogy az imént idéztük, a család fogalmának egy férfi és egy nő egymás iránti elkötelezettséget vállaló szolgálata és szeretet közössége tartozik. Ez a család, amelyben ott van a gyümölcs és azok a gyermekek. Na most a biciklire lehet mondani azt, hogy ez repülő, csak az nem az. Tehát ha a család fogalma lefedi és kifejezi, kimondja egy férfi és egy nő, amiről beszéltünk, tehát a hagyományos értelemben vett házasságot és családfogalmat, akkor ezt ne alkalmazzuk olyan életmegnyilvánulásra, vagy olyan valóságra, aminek ehhez semmi köze nincsen. Az égvilágon semmi köze nincs. Akkor ezt nevezzük a homoszexuálisok párkapcsolatának. Na de ez két különböző valóság. Nem mondjuk, hogy ugyanúgy illik össze egy férfi és egy nő, mint ahogy összeillik két azonos nemű. Hát ez nem igaz. Ez nem ugyanaz a...
Nevezhetnénk mondjuk családnak ezt a fajta...
Hát most nevezd, aminek akarod. Hát most igen, nevezd annak.
Tehát ez egy nyelvi probléma?
Igen, pont ezt akartam mondani.
Ez nem egy nyelvi probléma. Ez egy az emberi élet formának és élet megnyilvánulásoknak két egészen különböző formája, ami nem egyeztethető össze. Nem állítható pariba a kettő egymással. Tehát ez nem úgy van, na ez ennek az ideológiának az egyik fő csúsztatása, hogy ez az emberi élet két alternatívája. Tehát a normális, természetes, gyümölcsöző, egészséges, jövőt készítő emberi életnek két lehetséges alternatívája. Egy férfi és egy nő szerelme, és két azonos neműnek az összetartozása. Hát ez nem azonos.
Hogyan tudunk úgy hozzáállni akkor homoszexuális ismerőseinkhez, barátainkhoz, vagy akár a Pride-hoz, tehát a homoszexuális, nem tudom, hogy használtad ezt a szót, ha jól emlékszem, hogy lobbihoz. Igen. Hogy tudunk ehhez úgy hozzáállni, hogy, hogy megmaradjon ez az értelmes, egymásért élő, szereteten alapuló és keresztényi?
Így van. Na, itt most nagyon élesen el kell választanunk egymástól, nagyon, hogy így tetted föl a kérdést. Nagyon komolyan, nagyon élesen, radikálisan el kell választanunk egymástól a Pride-ot, és a közöttünk élő barátainkat, vagy akár családtagjainkat, akik homoszexuálisoknak mutatkoznak, vagy bizonyulnak. Ez két teljesen különböző valóság, mert ahogy az előbb beszéltük, a Pride ideológiát akar csinálni ebből, és egy kisebbségnek a magatartását, életformáját akarja alternatívaként ráerőltetni a társadalom túlnyomó döntő többségére. Mert valljuk meg őszintén, ez egy jelentéktelen kisebbség. Tehát ne akarjuk úgy föltüntetni a homoszexuálisokat, meg a pláne a különböző torzulásokat, mint amik ugye egyenlőek, és akár létszámban is a társadalomban azonos súlyú jelenségek. És másképpen, refelejtsd a kérdésed, és másképpen kell viszonyulnunk azokhoz a barátainkhoz, családtagjaink, akik közöttünk élnek, és akik ugye homoszexuálisoknak bizonyulnak. Őket természetszerűleg nem utasítjuk el, senki el nem utasította őket. Senki. Ezt nagyon szeretném mondani, hogy egyetlen homoszexuális embernek a méltóságát nem vontuk kétségbe, el nem utasítottuk, mellettünk állunk, közénk tartoznak ők, szó sincs róla, hogy bárki is szembe menne velük. Igen.
Az egyik kérdésem, hogy a buzizászlózás a Hír TV-n az hogy a mellettük állás, ez a másik pedig, hogy kicsit én azt látom, mint hogyha ezt a Pride-ot úgy túl démonizálnánk, hogy évente egyszer Budapesten felvonul 100 000 ember, mondjuk, vagy nem tudom, hogy hányan lehet, hogy annyian nincsenek, szerintem jelentéktelen kisebbség, annak egyébként nagy része heteró, vagy...
Így van, tehát, össze-vissza torzó magatartás mutató.
Megy van most egy ilyen slang kifejezés, a bulizásra azt mondjuk, hogy torzulgatás.
Igen,
hát megy szerinted a torzulgatás, igen, és igen, akkor... Igen. És tehát, hogy ez miért olyan félelmetes ez, vagy én őszintén szóval nem látom azt, hogy ebben hol van az a nagy probléma. Tehát mit csinálunk kvázi nagy ügyet azzal, hogy megjelenik ott a Mi Hazánk mozgalom ellentüntetése.
És ott voltam azon egyébként.
És akkor megjelensz, előadod a beszédedet, hogy mondjam, hogy még ilyen botrányos kérdésként az is felmerült bennünk, hogy Jézus szerinted nem lehet, hogy esetleg bevonult volna, vagy együtt ment volna a Pride-osokkal?
Jó, tehát ezt tudni, hogy nem. Erre egyértelmű választ tudunk adni, ez így van. Ugye abban a pillanatban derül ki, hogy itt miről van szó, amikor már megjelennek a homoszexualitást erőszak a gyermekeinkre kényszerítő tankönyvek, vagy óvodai könyvek, mesekönyvek. Ugye, de most azért lássuk meg a folyamatot. Tehát először csak Pride, aztán buzizász, most jó, bocsánat, nem használom többet ezt a kifejezést, nem akarok senkit bántani, utána a homoszexualitást olyan módon propagáló és a közösségre presszióval rákényszerítő cselekvés, amelyik a város házára tűzi ki, mint valami jelvényt, mint ami minket kifejez, mint ami után megyünk, ugye, tűzi ki a zászló, mert mi a zászló, ugye, most akkor beszéljük arról, hogy mi a zászló, hát az, ami után megyünk, ami kifejezi a mi meggyőződésünket, amihez a szívünk kapcsolódik, az életünk kötődik. Hát a magyar zászló az azt jelenti, ami után megyünk, és ami kifejezi a mi nemzeti, a szívünknek a dobbanását a hazánkért, a nemzetünkért, azokért, akikkel közösségünk van. De hát a buzizászló, bocsánat, tehát a homoszexualitást propagáló zászló, az nem az, ami után megyünk. Hát mi nem az után megyünk. Mi megyünk a házasság és a család méltósága után, és azt szeretnénk követni és megvalósítani, nem? Nem? Igen, na, válaszolok én helyettetek, hogy ne kelljen kivondolatok. Tehát igen, Világos. Tehát nem arról van szó, hogy itt most az önmagában a zászlóról beszél. Nem arról van szó, hogy önmagában a Pride-ról beszél, hanem látunk egy folyamatot kibontakozni, ami mögött egy durva, erőszakos, liberális prés van, aminek valójában mert ugye mi a szándék ezzel? Hát nem mi kezdtük ezt. Mi tartottunk erőszakos demonstrációt a szentségi házasság mellett. Ilyet nem tartottunk. De lehet, hogy most már majd kell egyébként, mert hogy ugye fölmutassuk, hogy mi az, ami egészséges és normális. Nem fogunk ilyet tartani egyébként. Tehát ugye egy folyamatot látunk itt, aminek valójában a célja az, hogy aláássák a hagyományosan keresztény társadalomnak a rendjét. Ezt a Schmidt Mária nagyon szépen kibontotta egyébként egy tanulmányában, azt szeretném elmondani, egy tanulmányában, ahol kimutatta azt, hogy ennek a liberális ideológiának a képviselői, amelyik egy új világuralmi rendszer kiépítését tűzte ki célul, valójában ugye anarchiát akar teremteni, tehát aláássa a hagyományosan keresztény társadalmakat, és utána megjelenik, mint rendcsináló, csak ez a rend már nem az a rend, ami a keresztény társadalmaknak az értékrendjén alapuló társadalmi rend, hanem ez már egy újfajta rend. Ugye emlékeztek rá, annak jó pár már évtized, talán nem is tudom, óta volt ilyen műsor is a tévében, hogy a New Age. Na itt a New Age-nek a kibontakozásáról és teljesedéséről van szó. Tehát ezt nem szemlélhetjük valójában elszigetelten ezt a törekvést. Ezért látunk benne olyan veszélyt, amit vissza kell utasítanunk. És olyan támadást, amit vissza kell utasítanunk.
Értem. Lehet, hogy én túlságosan naív vagyok és ártatlan.
Hála Istennek! Maradj is ilyen!
Én igyekszem, de hogy nekem a Pride, tehát én soha nem gondoltam a Pride mögé ilyesmiket. Tehát, hogy itt egy új világuralmi erő, meg hogy széllyel akarják rombolni a keresztény társadalmat. Egyébként, hogyha ez így is van, ahogy mondod, amit most nem tudom, megmondom őszintén, hogy mi alapján higgyek el, de ha még így is van, engem nem érdekel különösebben. Fontos számomra ez az érték, én családot szeretnék, gyerekeket, meg akarok házasodni, és én valószínűleg ezt is fogom csinálni, de egyébként engem az, hogy akkor mások most családokban élnek, meg buzizászlót lobogtatnak, az engem annyira nem érdekel. De az, hogy miért, tehát erre adott esetben szerintem meg visszatérhetünk, hogy vagy szerintem ez miért nem fontos. De,
vagy miért fontos.
Vagy miért fontos.
Igen. Igen.
De hogy nekem a Pride az alapvetően, legalábbis abban biztos vagyok, hogy onnan indult, hogy a homoszexualitás az évszázadokon keresztül bűncselekmény volt, ugye? És másodrendű embernek tekintették őket, törvényileg is. És ők most csak azt szeretnék szerintem az én olvasatomban megmutatni, és lehet, hogy túltolják. De hogy szerintem azt szeretnék megmutatni, hogy ők is lehessenek szerelmesek, ők is vállalhassák föl azt, ahogy a nők élnek, még ha ez torzú is. Hadd legyenek ők önmaguk, fogadjuk
senki
el azt.
Senki nem mondta, hogy ne legyenek azok.
De a Pride az szerintem ezt jelenti, hogyha mi leszedjük a buzizászlót, ami egyébként pár napra került föl oda, ha jól tudom, tehát nem maradt volna ott örökké, ha mi ezt leszedjük és megtiporjuk, akkor szerintem azokba az emberekbe tiprunk bele, akiknek az identitása részét képezi azt, hogy ő homoszexuális, mint ahogyan az én identitásomat képzeli azt, hogy én heteroszexuális vagyok. Ha lenne heteroszexuális zászló, ami nincs, és szerintem azért nincs, mert fölösleges, hiszen a heteroszexualitás mindig is elismert volt. Nekünk nem kell azt bizonygatni, hogy mi is emberek vagyunk, hogy mi is értékesek vagyunk. Nekik viszont kell.
De hát maguk előtt ne bizonygassák. Előttünk meg nem kell bizonyítani, mert mi nem vontuk azt kétségbe soha. Senki soha a keresztény körökből nem vonta ezt kétségbe.
Hát szerintem a kommunikációnk az nem feltétlenül ezt mutatja, és az kétségbevonása szerintem az ő emberi méltóságnak, ha most akkor ne a kereszténységről beszéljünk, hanem az, hogy rajta kapnak egy homoszexuális párt. azon, hogy ők éppen szexuális kapcsolatot létesítenek, és ezért börtönbe, vagy átnevelő kurára, vagy bármire viszik őket.
De Magyarországon börtönbe zárják őket?
Hát nem, most már sehol hát nem zárják börtönbe, de...
valami ilyesmi veszély van.
Nem, de ez sokáig benne volt a kultúránkban. És ezek után most ők próbálnak kompenzálni.
De ez szerintem nem a keresztény, ne arra gudjatok, de ez nem a keresztény tanításból, vagy törvényből, vagy társadalmi rendből származik.
Hát hanem a keresztény Európában volt így. Miből származik ez?
Bocsánat, most csak két dolgot gyorsan, hogy a New Age-et és a liberalizmust azt én kikérem magamnak, hogy lehet, hogy szerinted ez megfertőzött már engem, de én nagyon nem. A New Age-et nem bírom, én azt a bal liberalizmus sem bírom, amiről itt beszélgettünk eddig. Én ezt valahogy így mi belülről érezzük ezeket a kérdéseket, mint kvázi az egyház tagjai, hogy nyomasztanak minket. Ez az egyik, hogy szerintem a Pride az inkább egy segélykiáltás és egy jó buli, hogy az emberek sóvárognak az öröm hírre, hogy szabaduljunk fel. És amit még igen, ide felírtam, hogy tehát, hogy igen, hogy ez nem valamilyen borzasztó dolog, hogy most akkor a világhatalom összeállt, hanem egy segélykiáltás. Ja igen, és akkor tisztázzuk, hogy akkor a katolikus anyaszentegyház katekizmusa az akkor most nem állítja, hogy a homoszexualitás megélése az a tisztaság elleni szexuális bűn lenne?
Igen, tehát ezt ugye a bűn alatt elsősorban azt értjük, hogy az Isten elutasítása. Tehát a bűn az nem elsősorban, ha most a bűnről kell akkor beszélnünk, így van. A bűn nem azt jelenti, hogy valamifajta erkölcsi rendet fölrúgtunk, vagy nem rúgtunk föl. Megtartottuk ezt a törvényt, vagy nem tartottuk meg. Elsődlegesen nem ez. Ez csak következmény. A bűnnek eredendően a megjelenése az az Istennel való kapcsolatunkban értelmezhető. Csak. Tehát a bűn az Istennek és az általa meghatározott rendnek a visszautasítása. Ebben az értelemben bűnben él az embereknek a nagyon nagy sokasága, aki az Istent semmibe veszi, elutasítja, és úgy él, mintha Isten nem lenne. Ez bűn. Ez egy bűnös állapot valójában. Az ember ugyanis teremtmény, és ha a teremtőt visszautasítja, akkor ezzel egy olyan helyzetbe került, és olyan helyzetbe taszította magát, ami saját maga ellen való. Ez bűn. Most ennek a következménye az, hogy nem tartja magára nézve érvényesnek az Isten által meghatározott rendet sem. Tehát ha az Istent visszautasítjuk, mint teremtőt, aki rendet határozott meg, akkor a rendet is visszautasítjuk. Ez van mögötte. Ennek a veszélyét látja az egyház. Tehát a bűn nem azért bűn a homoszexualitás, mert önmagában véve valamifajta törvényt, erkölcsi törvényt áthág, hanem azért, mert semmibe veszi az Istent és az általa meghatározott rendet. Ezért baj. És ezzel még dicsekszik is, ami ugye ebben az esetben a Pride-ra visszatérve, ez egyfajta provokáció. Tehát nagyon, jó, akkor most nagyon szeretném innen megnyugtatni a homoszexuális testvéreinket, és barátainkat, és családtagjainkat. Senki nem akarja őket bántani, senki nem vonja kétségbe az ő jogukat ahhoz, hogy egymással kapcsolatban legyenek. A hálószobában úgy intézik el az ő szerelmük kifejezését, vagy egymás, ez sem jó ki, tehát az ő egymás iránti ragaszkodásuk, vagy elkötelezettség kifejezését, ahogy akarják, nem tartunk gyertyát.
Miért nem jó?
Hát mert ugye a szerelem az mégiscsak ugye fönn van tartva, mint ahogy a házasság és a család fönn van tartva egy férfi és egy nő kapcsolatára. Tehát ez megint olyan, amit megint
csúsztatás. A pap nem Isten szerelmese? Vagy az apáca nem Jézusnak a szerelmese?
Nem abban az értelemben, ahogy az emberek, tehát két különböző nemű ember egymáshoz való viszonyára gondolunk. Ugye itt megint,
de abban az értelemben?
Egész más kategória. Tehát megint ne alkalmazzunk kifejezéseket, amik teljesen más életmegnyilvánulásokra vonatkoznak. Tehát az én cölibátusom, tehát az, hogy én nem köteleztem el magamat egy lány, egy asszony szerelmének, vagy egy asszonynak, vagy a szolgálatának, ez egy teljesen más életállapot, teljesen más élet, és más okai, gyökerei, szándéka van, mint az, hogy az emberek egymáshoz való házastársi vagy homoszexuális viszonyában mi az ő kapcsolatuk. Ugye rendkívül differenciáltak a személyes kapcsolataink, vagy a világhoz való viszonyunk. Ugye ez is
egy ilyen tipikus jelenség, hogy imádom. Nagyon szeretem a TV Paprika csatornát, és szoktam nézni a főzőműsorokat, ha tudom. De az utóbbi időben már például Jamie-nek a gyors receptjei. De egyre jobban kezd zavarni, speciál ő még kevésbé, de van másik, aki. Ugye ő imádja ennek az ételnek a textúráját, és imádja a chili paprikát, és imádja a bazsalikomot, és így tovább. Most ugye megint milyen összemosás? Tehát én csak az Istent imádom. Ez egy más viszony az Istennel. Szeretem az édesanyámat, ti szeretitek a párotokat, szeretitek a házastársatokat, szeretitek a gyerekeiteket, de már nem szeretjük a chili paprikát. Ezt a szót használjuk rá, de valójában nem adekvát.
Hát igen,
hát nem ugyanaz a kapcsolatunk a chili paprikával, mint a házastársunkkal, vagy éppen az Istennel.
Akkor ez egy újabb nyelvi probléma.
Igen, tehát ez egy szóhasználatbeli probléma, nem? Igen. Tehát gondolom nem imádkozik Jamie Olivera a bazsalikomhoz.
Világos, reméljük legalábbis, igen. De megint mit jelent az, hogy imádkozik?
De a bazsalikomban nem lehet ott adott esetben Isten? Nem,
de ott van az Isten bizony, őtőle való. Csak ugye nem mindegy az, hogy mi a viszonyunk hozzá. Ugye itt az a kérdés, hogy mi vagy ki az, aki a szívünkben a trónt elfoglalta. Tehát aki a legfontosabb a számomra, aki a középpontjában van az életemnek. Te vagy a középpontjában, te vagy a fontos számomra, vagy éppen valami. Ugye önmagában véve is nagyon fontos kérdés, hogy lehet-e az életünk középpontjában valami, ami értelmet ad az életünknek, vagy csak is valaki lehet az, akiért érdemes élni, aki értelmet ad az életünknek. Most ez a baj, hogy és tudjátok, az a baj, hogy a szóhasználat azért nem önmagában áll. Mert ugye a nyelv az hordozza azért az élet megnyilvánulásainkat, az értékrendünket. Tehát ezek nem úgy vannak, hogy hát most valamit mondtam, aztán más van mögötte. Hát az nagy baj, mert akkor meg az a skizofrénia, ugye, hogy más mondok, és más az életem, meg más mögötte a szívem. Tehát ez nagy baj, és ugyanakkor a nyelv vagy a szóhasználat nagyon sok mindent elárul abból, ami az életünk mögötte, vagy ami az értékrendünk, vagy a magatartásunk, vagy a viszonyunk. Hát azt szeretném mondani, hogy itt összecsúsztatnak nagyon sok minden olyan kérdést, életmegnyilvánulást, értékeket, gondolkodásmódot, amiket nem lenne szabad összemosni.
Most egy kicsit visszakanyarodnék az Isten által meghatározott rend kérdéséhez, ha szabad, hogy ugye azt mondtad, hogy az Isten által meghatározott rend, az férfi és nő kapcsolata.
Így van.
És szóba került ugye a cölibátus. És hogyha ez az, tehát a cölibátus, az hogy illeszkedik bele ebbe?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm a kérdést, mert ugye az egyházzal szembeni gyanú, meg ítélet, meg kritika egyik főpontjává tették ezt a kérdést, ugye a cölibátus, vagy a szüzességnek, vagy a szerzetesi tisztaságnak a kérdését. Azt szeretném elmondani nagyon röviden is, hogy aztán majd kibontom szívesen, hogy ez nem természetes életállapot, tehát az én életállapotom nem a természet rendje szerint való, ugyanúgy nem a természet rendje szerint való, mint a homoszexuálisoknak a párkapcsolata. Az én életformám nem természetes, nem a természet rendje szerint való, a természet rendje az, hogy egy férfi és egy nő elkötelezve önmagát, másiknak szereti egymást is, az gyümölcsöt hoz. De nem is természet ellenes az én életállapotom, meg köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, és nem érzem magam torzórak, hanem egy kiegyensúlyozott embernek, aki képes másért élni. De természet fölötti az én életállapotom, ami azt jelenti, hogy ez hit nélkül egyrészt nem érthető meg, nem élhető, és bizony nagyon radikális életforma, ami nagyon sokszor bukhat, és ha bukik, vagy nem azonos önmagával, akkor nagyon durva következményekkel járhat az, és groteszk ellenképévé válik annak, amit ki kellene fejeznie. És mit fejez ki? Ugye az ember vágyó lény, ez az alapvető kiinduló pont, ez megint a keresztény antropológiának, de egyébként az ember reálisan szemlélt természetének a velejárója. Tehát mindegyikünkben ott vannak a vágyak. És többek között az egymás utáni vágy egy férfi és egy nőbe, ugye egymás iránti vágyat ültetett a Teremtő Isten. Ez így van rendjén. Igen ám, de ahogy egy férfi embernek a szívét virágba igazán egy lány tudja, vagy egy asszony tudja borítani.
Egy hetero férfiét.
Igen. És mondjuk a természet rendje szerint élő.
Mondjuk az enyémet egy lány tudja
így
igazán.
Van, pontosan. Így van, és egy lánynak pedig egy fiú tudja igazán, és tudja teljessé tenni az életét, és betölteni a vágyait. Ugyanúgy én az Isten létének vagyok a jele azáltal, hogy az én életemet teljessé közvetlenül az Isten teszi. Tehát az én vágyaimat ő tudja betölteni teljes mértékben. Ezért természet fölötti is nagyon radikális életállapot a miénk, mert ez azt jelenti, hogy vagy van Isten, aki képes az ember életét teljessé tenni, vagy nincs Isten, és akkor viszont ez a legrosszabb, mert akkor hazudunk, és akkor én is ugyanolyan torzó életet élek, és ugyanolyan torzó vagyok, mint az, akikről, vagy akinek az életformájáról, vagy amilyen életformáról itt most beszélünk más irányban.
Tehát magát az életformát nem tartjuk kívánatosnak, így de van. Azokat, akik így élnek, azokat szeretjük, elfogadjuk, pontosan. Emberi méltóságukban nem alázzuk
tiszteljük.
Meg.
Így van, pontosan igen. Erről van. Erről van szó. Pontosan erről van szó.
Én ezt teljes mértékben megértem, és egyet is értek vele.
Kész, ennyi.
Viszont ha ez így van, akkor nem kellene egy kicsit másképp kommunikálnunk. Tehát én tudom, hogy amikor néztünk a civil körben, akkor is tudtam, hogy valószínűleg ezt így gondolod, és tudom, hogy az egyház így gondolja. De ugyanakkor a civil körben, ahogy megnyilvánultál, és ahogy a többiek is megnyilvánultak, tehát nem akarom ezt feltétlen rád kiegyezni, csak nyilván te vagy itt.
Vállalom.
Ha én ezt homoszexuálisként néztem volna végig, akkor nekem ez bántó lett volna, ebben biztos vagyok.
De hát ugye én nem a homoszexuálisokról beszéltem, még csak nem is a homoszexualitásról beszéltem. Én a zászlóról beszéltem.
Ami az ő homoszexualitásuknak és a homoszexuális ember identitásának a kifejezője.
Jó, hadd mondjam még azt is. Nem ők tűzték ki azt a zászlót oda. Itt van egy további szempont, amit nagyon szeretnék elmondani, és lehet összeesküvés elméletnek tartani azt, amit előbb elmondtam, hogy mire használják föl ezt az egészet ideológusok. A baj az, hogy a homoszexuálisokat is fölhasználják azok a bizonyos ideológiai körök, amelyik hatalomra törnek, és velük fegyvereznek a keresztény társadalom ellen.
Tehát akkor, ha ez így van, hogy felhasználják őket, akkor adódik szerintem a kérdés, ami kapcsolódik Krisztina előző kérdésehez is, hogy a kommunikáció, az egyházi kommunikáció ebben a témában ez hogy valósul meg, vagy milyen jó, akkor nem az lenne a mi dolgunk, hogy megszólítani valahogy a homoszexuálisokat, hogy ne lehessen
de.
Felhasználni, mert én kicsit azt érzem, hogy azért az egyházi kommunikáció nagyban rájátszik erre a fajta konfliktusra sok esetben, és most tényleg nem akarunk itt mutogatni meg, tehát csak hogy például ez a buzi zászlózás, ez egy szerintünk egyfajta példája volt annak, hogy az egyház felkentje, kiáll, buzi zászlózik, na most ezek után az, akinek eddig is megvolt a véleménye a katolikus egyházról, az hát ezek után nem fogja azt mondani, hogy de jó, itt az evangélium, itt az örömhír, itt a megváltó, elhozta nekem az örömhírt az egyház, menjünk.
Igen, ebben igazat adok neked. Az az igazság, hogy ebben igazat adok neked. Akkor is, ha én nem a homoszexualitásról és nem a homoszexuálisokról beszéltem ott, hanem arról a provokációról, amit a Városházán végbe vittek. Ezt azért nagyon szeretném, ha ezt tisztáznánk. És igazat adok neked, teljesen igazat adok neked abban, hogy a kommunikáció vagy a szóhasználat még inkább olyanná tették, amire még inkább érzékenyek vagyunk. Az érzékenyítésnek, ugye megint divatos kifejezését tették, az érzékenyítésnek lett eredménye. És ilyen kifejezésekre már érzékeny a társadalom. Igazad van, és nekünk nem az a feladatunk, hogy árkot mélyítsünk. Ásták, nem mi ástuk, ők ásták, és nem az a dolgunk, hogy még mélyebbre ássuk, hanem az a dolgunk, hogy áthidaljuk. És azért nagyon szépen köszönöm nektek a meghívást, mert nagyon nagy vágyam az, hogy végre eljussanak ezek a kérdések úgy hozzánk, az egyházi joghoz, hogy azt megfelelő módon tudjuk jó szóhasználata, jó kommunikációval tudjuk tisztázni. Mert nagyon sok esetben nem ez az egyház tanítása, hanem ezt belénk olvassák, ránk olvassák, vagy előítéletekkel állítják, hogy ez az egyháznak a magatartása, viszonya, hozzáállás, a tanítás, de ez nem így van. Tehát az a párbeszéd, ami közöttünk kell, hogy megvalósuljon, ez hiányzik. Az az igazság. De nagyon köszönöm nektek a meghívást, mert abban reménykedem, hogy ez lehet egy olyan indulás, vagy legalábbis mondjuk az én személyemet illetően, és akkor mégiscsak jó volt, hogy kibontam azt a buzizászót, ha ezt provokálta ki azt, hogy most itt elkezdjük beszélgetni. Lehet, hogy máskor is mondok ilyen extravagáns kifejezést, ha ezt annak tartjuk, nem akarva bántani senkit természetesen, hogy tisztázzuk. Ennek a másik ugyanehhez tartozó, de másik témája például a nemiséggel kapcsolatos rengeteg kérdés. Az egyház tilt. Valami sátáni bűnös dologna tartja, hogy a szexualitás fel nem jelent. Nem igaz. Egyáltalán nem igaz. Sokkal, egy másik alkalommal szívesen beszélgetek erről is veletek. Tehát, hogy nagyon sok minden olyan előítélet, félreértés, téveszme, vagy tudatos manipuláció áll közénk, és a társadalom különböző rétegei közé egyébként, amit nagyon jó lenne tisztázni, és az árkokat nem másni akarjuk, hanem áthidalni kellene. Igen, tehát a megbékélést kell nekünk szolgálni, és nem. Tehát amikor én ezt elmondtam, nem a szembenállást, meg a gyűlölködést akartam itt kifejezni. Igazatok van, lehet, hogy ez nem volt ilyen módon, a társadalom érzékenysége miatt nem volt talán szerencsés, de mégiscsak szerencsés volt, mert lám csak kiprovokálta. Az az igazság, hogy ma azt látjuk, és ezt én is mondom keresztény ige hirdetőként, hogy ha mondom a magunk hagyományos, ugye teológiai és egyházi nyelvezetével azt, ami a mondani való, hát a kutya nem figyel oda rá. Tehát ha én most ott kifejtettem volna szépen a teremtéstant, ugye ott a civil körben, melyiktek figyelt volna oda? De kimondtam a buzizát, na erre fölkapta az egész ország a fejét, ugye, és mindjárt fölhördültek. Úgy látszik, hogy mára odáig jutott a társadalomnak, akinek füle van, hallja meg az érzékenysége, hogy radikálisan kell már fogalmaznunk. Na most hol van az a határ, ahol radikálisan fogalmazok, és végre odafigyelnek ránk, vagy rám, és hol van az a határ, ahol persze nem szabad, és nem is akarok legtávolabb álljon tőlem, hogy már bántani akarjak bárkit is. Igen. Sajnálom, ha ez bántott bárkit is személyében, de igenis nagyon szeretném tisztázni azokat az értékeket, erővonalakat, visszautasítani minden olyan csúsztatást és emberellenes támadást, ami mindegyikünk életére káros és kártékony és veszélyes.
De egyébként szerintem a buzizászlózás előtt, vagy attól függetlenül is, azért nekem az a tapasztalatom, hogy a homoszexuális ismerőseink, barátaink, vagy akárki homoszexuális, az úgy élhette meg, hogy az egyház az velük kapcsolatban elutasító, igen, kirekesztő.
Igen. Jó, szeretném mondani, hogy nem.
Igen, de hogy tudjuk ezt, vagy hogy tudjátok ezt úgy jól kommunikálni, hogy az ő életformájukat azért mégiscsak akkor kimondhatjuk, hogy bűnösnek tartjuk, nem? Ha ők megélik a homoszexualitásukat, az bűn, természetellenes, torzók.
Torzó, így van, ez igen, és ez így van.
Hogy tudunk velük, vagy feléjük úgy kommunikálni, hogy ezt ebből nem engedünk, hogy ez torzó, de közben ne érezzék azt, hogy ők egyébként ki vannak rekesztve.
Ez nagyon jó kérdés, ez az alapvető kérdés igazából, így van. Tehát egyrészt ugye leginkább a személyes kapcsolatainkban tudunk differenciálni, tehát azért leginkább nem az általános érvényű alapelvek hangoztatásával lehet igazán ugye meggyőzni arról őket, hogy mellettük állunk, hanem mindig a személyes kapcsolatban. Tehát ahogy én gyóntatok lelkivezetésben, vagy a családtagokkal kapcsolatban vagyok, és ahogy beszélgetek velük, és szeretem őket én magam is. És ez nem érzelem, hanem ez sokkal inkább a segítség és a közösség. Tehát mi nem taszítunk ki senkit, tehát ők ugyanúgy tartoznak a közösségünk tagjaiként hozzánk, mint bárki más. Tehát ez világos. De ugyanakkor, és nagyon okosan mondtad ezt, hogy ugyanakkor nem szabad kétséget hagyni a felől, hogy mi az, ami a boldogságnak az útja. Mi az, ami az élet kibontakozásának az útja. hogy újra mondom, a boldogság az élet kibontakozása, vagy a kibontakozó élet mellékterméke a boldogság. De hát nem bontakozik tovább az élet a homoszexuális kapcsolat révén.
Én igazából megmondom őszintén, azt akartam kimondatni kvázi, vagy azt szeretném hallani, de ha nem így gondolod, akkor ne halljam. De hogy én azt akartam hallani, hogy ha ő nem tartóztatja meg önmagát, hanem egy szeretett kapcsolatban él, egy másik homoszexuálissal, és ezt négy fal között csinálják, nem reklámozva azt, hogy ők hogyan élnek, és egyébként Istenben élik meg ezt a kapcsolatukat, akkor ez nem bűn.
Hát ezt ugye, hogy itt hol vannak a határok? Mi az, ami ebben a személyes döntése, a személyes szabadsága ebben milyen módon játszik szerepet? Ezt nem tisztünk el dönteni. Ezt a Jóisten színe előtt majd számot ad erről. Önmagában véve nem ítéljük el az ilyet.
Tehát ha neki természetes ez a hajlama, még akkor azt hozzáteszem, akkor...
Az a baj, hogy ez nem természetes hajlam. Tehát ez a természet rendjével szemben van.
De nem születhet
tehát
valaki...
Én nem fogom semmiképpen elítélni őt. Ő tudja a lelki ismeretében, hogy a Jóisten előtt hogyan fog megállni, és ő tudja, hogy a másik ember előtt, vagy a társadalom közösségében hogyan áll meg. Ez az ő dolga. Az az ő felelőssége, ez az ő szabadságának a döntése. Tehát afelől, most a bűnnek azért mondtam a kategóriáját, erre most itt nem szerencsés alkalmazni.
Tehát az Istennel való szembefordulás, az végül is nem ez.
Így van.
Gyakorlatilag hallottam, amit hallani
jó,
szeretnék
ezt akkor
szerintem.
Ezt mondom mindenkinek. Így van.
Akkor, ha hallottad, amit hallani szeretnél, letelt a stúdióidő, hogyha van esetleg, ami benned maradt, vagy benned, Krisztina, akkor
hallottam.
Azt még mondjuk el, szerettessék azt, ki beszél, hallgassuk meg. Ha viszont nincs, akkor én elköszönnék minden kedves hallgatótól.
Jó, még ilyen zárszót, mint az előző vendégünknél. Ezt
az milyen volt?
Az volt a kérdésünk Eszterhez alapvetően, hogy akár nekünk, mint, hát ugye nála az is bejött, hogy újságíró, és hogy mi ilyen újságíró jellegű szakon tanulunk, de nem tudom, hogyha neked ezzel kapcsolatban van valami, hogy ilyen média munkás, akkor ezt is akár, vagy hozzánk, kettőnkhöz, vagy a műsor hallgatóihoz, tehát gondolom egyetemista fiatalokhoz leginkább van-e valami, amit így útravalóként a végére?
Persze mindig van. Egyrészt az, hogy az individualizmuson lépjünk túl, vagy emelkedjünk föléje, és vállaljuk az másokért való életet és elköteleződést mások boldogságának a szolgálatába. Ez az egyik fontos üzenet. A másik fontos üzenet nektek pedig, hogy ma olyan világot, tehát a média szolgálatában álló munkatársaknak, az a feladatuk, hogy a valóság és a tények számítsanak. Ma azt látjuk sajnos a közéletben, hogy a hazugság sokkal fontosabb, mint ami az érzékelhető valóság. Számítsanak a tények, a valóság, méghozzá a valóság teljessége, és akkor fogjátok tudni betölteni a magatok küldetését.
Köszönjük szépen, és még egyszer köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást.